Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune. Műsorvezető Takács Áron.
Sok szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok. Csíton velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Mai adásomban pedig van egy exkluzív vendégünk, Tóth Krisztián, olimpikon cselgáncsozó, aki Tokióban 90 kilós kategóriában bronzérmet tudott szerezni. Gratulálunk, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
Mielőtt még a nyári olimpiáról kérdeznénk, utazunk kicsit vissza az időbe. Hogyan kezdődött a karriered gyerekként is? Már a judó vonzott, vagy volt más sportág, más terület is, ami érdekelt?
Hát igazság szerint nagyon, hogy is fogalmazzak, energiadús srác voltam. Tehát, reggeteget mozogtam, és ugye az óvoda és az iskolaváltás között arra felé hajasztunk a szülőkkel, illetve a szomszédokkal, mert rengeteg buszos elút okoztam az kapcsán, hogy a kertben azért tevékenykedtem, és hát nem igazán szakszerű módon, hogy hát valamilyen sportot kellene, hogy válasszunk. És ez magába foglalta azt, hogy egy sportiskolába fogunk jelentkezni, ami ugye a Csanádi Árpád lett. Ami biztos volt akkoriban, hogy egy küzdősportot szeretnének nekem választani, és akkor az úgy viszonylag leredukált a köröket. Ha jól emlékszem, akkor birkózás, box, illetve judó volt. Nem volt semmilyen sportmúltja a családunknak ebből a szempontból, tehát nem az volt, hogy mit tudom én, a faterom vagy a nagyfater judós volt, és akkor nekem is judósnak kellene. Egész egyszerűen teljesen random szinten mentünk el először judózni, ahol a légkör, a társaság, a játékos hangulat, a kedv, minden úgy megragasztott tulajdonképpen, hogy ott maradtam. Tehát nem volt tervben az, vagy hát nem is azt mondom, hogy nem volt tervben, de nem az volt a fő szempont, hogy én majd egy nagy judós legyek, vagy esetleg egy olimpiára eljussak, és hogy szerezzek nemzetközi érmeket, hanem egész egyszerűen az energiámat levezessem, ami első körben teljesen jól abszolválható volt, és hát ugye így az időközben pedig kiforta magát az, hogy ebből lehet több is, és hát ugye így ott maradtam.
Akkor ebből a három sportágból egyből a judót próbáltad ki, és abban ragadtál benne.
Így igaz. Hát igazából a karrierem során, tehát most kicsit így előreugorva, egy bő 20 évet, volt, hogy kipróbáltam más sportágat, de ez kifejezetten csak és kizárólag azért, hogy a judóban segítse az aktuális fizikai állapotomat, vagy felgyorsítson, mint például a box, tehát ugye én elmentem boxolni a fogásfelvételek gyorsasága és dinamikája miatt, a pandémiás időszakban elmentem rögbizni, mert ugye akkor zárt térben nem nagyon lehetett tevékenykedni, és hát valahogy karban kellett tartani magunkat, amit azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jól be is vált, tehát most már azért egy leigazolt rögbi játékos is vagyok.
Alkatod, wow. Megvan hozzá, ezt mondhatjuk, jelenthetjük.
Igen, tehát ugye az is egy elég férfias sportág, és én ezeket eléggé preferálom, nagyon-nagyon szeretem az ilyen sportágokat, és én nagyon-nagyon élem azt, amikor test ellen harcol, és más férfiakkal tudunk küzdeni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, ha van időm, akkor nagyon szívesen megyek is, tehát én komolyabban tervezek azzal, hogy segítsem a magyar rögbi társadalmat azzal, hogy egy kicsit még jobban busztuljuk őket, és ami gyerekcipőben van, az kicsit úgy feljebb fejlesszük. Ezen kívül volt nyilván úszás, preventív, illetve regenerációs jelleggel is, főleg a műtétem után. Volt víz alatti hoki, ami ilyen abszolút újdonságnak számít idehaza, ugye. Tehát az is egy nagyon kezdetleges dolog, de nagyon szuper például az erőállóképesség fejlesztésére, pontosabban az állóképesség fejlesztésére. Úgyhogy volt sok-sok ilyen dolog, amiben ugye az ember belekóstolt, de hát nyilván a főszeppont, meg a fő út az a judó maradt.
És hány éves korodban fordult ez át abba az irányba, hogy ez profi is tud lenni? Tehát, hogy profi judós is tud lenni?
Igazság szerint erre úgy számszerűen, tehát dátumszerűen nem emlékeznék. Arra emlékszem, ami az első ilyen nagyobb emlékem, hogy a a későbbi példaképem, az Ilias Iliadis megnyerte 2004-ben az olimpiát, és mint legfiatalabb zsúdós került be a történelembe, és ott volt bennem egy olyan megindulás, hogy hát ezt én is el szeretném érni. Óriási dolog az, hogy valaki olimpiai bajnok, igazából akkor ugye még nem is fogott fel tulajdonképpen azt, hogy mi az az olimpiát. 2004-ben 10 éves voltam, néztük a játékokat, láttuk, hogy nagyon nagy felhajtás, rengeteg néző, mindenki mondta, hogy úristen, ez mekkora dolog, és az úgy magával ragadott, hogy fú, ha ez tényleg ekkora dolog, akkor én akarok egy ilyen indulni, és én is akarok egy érmet szerezni. Tehát én azt mondanám, hogy ez volt az első olyan löket, ami megindított abba az irányba, hogy foglalkozzunk ezzel komolyabban is. Nyilván azért még ebben a korszakban azért a szülők a fő, hogy mondjam, eldöntője ennek a dolognak, tehát most teljesen természetes az, hogy én 10 évesen nem fogom kitalálni, hogy na mostantól ez profi sport lesz, vagy abba hagyjuk, vagy más próbálunk ki. Kellett az hozzá, hogy amikor mondjuk egy hullámvölgy volt, vagy egy mélyebb pont a karrierbe, vagy egy kicsit megfáradtam, még talán azt nem is lehet ott karriernek nevezni, és váltottam volna szívem szerint, vagy abba hagytam volna, akkor ők vissza rúgdostak, hogyha lehet így fogalmazni, hogy nem megyünk edzeni, hatodik haszakad. És hát ugye ez a rendszer benne maradt az életemben, és ott akkor így kiforta magát.
Hát igen, valóban nagyon sokat jelentenek a szülők. Én is emlékszem, hogy a gyerekként abba akartam hagyni a labdarúgást, akkor sokszor volt, hogy mondták, hogy nem szabad feladni, igenis a szorgalom sokat számít, és majd, ahogy az ember beletesz munkát, az valamilyen módon kifizetődik. Vagy sportoló lesz belőle, vagy a életében más területeken jön vissza az, hogy képes valamiben szorgalmasan kitartóan beletenni a munkát, de kisrácként, dzsúdós kisrácként mennyi edzésetek volt, vagy mikor kezdtetek el versenyezni?
Hát, ha jól emlékszem, akkor már 2001-ben versenyeztem, legalábbis onnan van egy tavaszkupa bronzérmem, akkor ugye az hát körülbelül 7 éves lehettem. Onnantól kezdve szinte folyamatosan voltak regionális versenyek, tehát ugye azért elég nagy volt a bázis, nagyon-nagyon sokan dzsúdoztak, főleg abban a korosztályban, tehát ugye ott azért még az iskola mellett erre bőven van idő és energia. És ha jól emlékszem, 2004-ben voltam diákci, és ugye az az első hivatalos korosztály, ha nem mondok most nagy butaságot ezzel.
Úgyhogy nem ígérjük, hogy kijavítunk.
Hát bízok benne, hogy nem mondtam nagy elszeveszettséget. Szerintem az az első hivatalos korosztály, és akkor ugye onnantól kezdve lehet menni. Van mögöttem egy jó pár verseny, igen. Tehát azért mind hazai, mind nemzetközi szinten rengeteg mérkőzés és verseny van már bennem.
Van olyan verseny, amire emlékszed gyerekkorodból, hogy annyira emlékezetes párharc volt, vagy az volt az első Európa-bajnokságod, első világbajnokságod, első érmed? Vannak ilyen emlékezetes pillanatok?
Hát rengeteg. Tehát most, hogy így kérdezted, és elindult az agyamba a kis bogár, hogy fú, milyen meccsek, versenyek, hol, mikor, rengeteg előtérbe került. Van negatív is nyilván, pozitív is. Például a legelső negatív élményem az pont ez a diákciás korosztály volt. Ugye abban a korosztályban a magyar bajnokság a legnívósabb megmérettetés, és nekem azt nem sikerült megnyernem. És az akkora fájdalom volt számomra, sírtam, mint tisztán emlékszem, hogy ültem valahol a sarokban a lépcsőn, és bömböltem, hogy tönkre ment az egész, és hogy vége a világnak. De hál' Istennek nem így történt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez is a fejlődésnek egy bizonyos állomása, hogy az ember kikap, és akkor innen megpróbál felállni, vagy hát ezt úgy teszi el magában, hogy igenis menni kell tovább. Meg hát rengeteg pozitív emlékem is van természetesen. A budapesti ifjúsági VB ezüstérem, ugye a szingapúri ifjúsági olimpia bronzérem, tehát ezek mind akkora élmények voltak, hogy elmondani nem tudom. Talán abból a szempontból még kicsit másabb is, mint a felnőttek, hogy ott még nem feltétlenül a nyomás volt az előtér. Tehát ugye ott még jobban tudja az ember élvezni, amit csinál, hogy mondjam, követelmények nélkül tulajdonképpen.
Tehát elsősorban magadnak kell megfelelned, vagy magadnak akarsz megfelelni, bizonyítani?
Nem is igazából a magadnak megfelelés ott a lényeg, hanem tényleg az, hogy élvezed az egészet. Hogy ugye kimentek egy viszonylag nagyobb csapattal, és most nem azt mondom, hogy eredménytől függetlenül, mert nyilván az ember a legjobbra törekszik, de de jól tudjátok magatokat érezni, és úgy tudtok beleadni mindent. Egy olimpia abból a szempontból más, mondjuk, mint az ifjúsági olimpia, hogy azért itt már ennek komoly tétje van, és ugye itt várják az embertől a megoldást, a megfelelést, tehát ez itt tényleg egy ilyen megfelelési kényszer, most ez elég csúnyán fogalmazva, de teljesen más a metodikája. Tehát most, hogyha a kettőt egymás mellé kellett tennem, akkor azt mondom, hogy az ifjúsági olimpiára sokkal jobban emlékszek, mint mondjuk a riói olimpiára. Nyilván ebben benne volt egy óriási kudarc is a riói olimpián, de teljesen máshogy van bennem eltéve, és hát lehet, hogy majd az idő ezt megszépíti. Most, hogy itt van a tokiói bronzérem, azt tudom mondani, hogy most már minden rendben van.
És mikor fogalmazódott meg benned, hogy ez lett a hivatásod, hogy mikor lett az olimpia reális cél, mikor kezdtél el úgy készülni Európa-bajnokságra, világbajnokságra járni, hogy igenis az egész életedet felteszed, vagy egy szakaszát felteszed annak, hogy élsportoló legyél?
Elég szerencsésnek mondhatom magam, mert mivel akcelerált voltam, tehát én kora érő srác, így szinte majdnem minden világversenyen, ami utánpótlásban volt, a tűz közelbe tudtam lenni. Nyilván volt, ahol kizakóztam, de az esetek java részében folyamatosan el tudtam magam és a judó társadalmat kényeztetni egy-egy éremmel. És ez ugye már tükrözte azt, hogy ebből lehet még valami. Itt az a szűk mesdje van, vagy elég szűk kereszt metszett, amikor az ember az utánpótlás korosztályból átmegy a felnőttbe, hisz na, ott azért van egy szakadék. Tehát attól függetlenül, hogy te utánpótlás Európa-bajnok vagy világbajnok, az közel sem biztosítja azt, hogy neked a felnőtt is ugyanúgy fog menni. Nyilván ott azért egyes, hogy ott elég komoly a korkülönbség, sokkal másabb a rutin, tehát rengeteg tapasztalata van egy felnőttnek egy juniorhoz vagy egy 23-ashoz képest, és teljesen más közeg, mások a versenyek, mint amit eddig megszoktál. Viszont annak köszönhetően, hogy ugye én elég régóta benne voltam a sportágban, nagyon jó szakmai felkészülés volt, hogy mondjam, az edzők részéről is, tehát egy nagyon jó kis tábbal tudtunk dolgozni, már akkoriban is. Ezért mindig ott tudtam maradni a tűz közelben, és viszonylag hamar sikerült berobbannom a felnőtt mezőnyben is. Tehát még utánpótláskorú voltam, amikor már a felnőtteket eléggé csípdeltem. Ebből már az következett, ugye, hogy ebből lehet olimpia, aminek a kvalifikációs pontjait nagyon hamar meg is tudtam szerezni a Rióira visszatérve, és szinte biztossá vált akkor ugye már az indulási jog. Úgyhogy igazából az, hogy az olimpián indulhatok, az ott már nagyon-nagyon hamar körvonalazódott. Az, hogy érdemes leszek, az egy kicsit később körvonalazódott, de az is úgy belekerült a látómezőbe. Hát sajnos nem jött ki oda a lépés, de azt kell, hogy mondjam összességében, hogy az a tanulópénz, az a kudarc kellett ahhoz, hogy a következőre máshogy esetleg profiban vagy más metodikában fel tudja készülni.
Nehéz volt egyébként feldolgozni ezt a kudarcot, ami a riói olimpián volt.
Utólag visszatekintve azért ugye nyilván minden megszépül. Abban a pillanatban az a riói olimpia nekem olyan volt, mint gyerekként az a diákciós magyar bajnokság, hogy vége a világnak, és hogy most mi lesz. És hát elég, volt egy elég nagy visszhangja is, tehát ott történt egy kis baki, amivel kapcsolatban ugye én erre nem voltam felkészülve, és pont ez a médiás része volt az, hogy ugye most azt kell ott elképzelni, hogy egy vesztes meccs után, amikor te dolgozol valamiért, és elfosztik az álom, akkor ugye egyből utána kérdezik az embert. Tehát ahogy lejöttünk a tatamiról, vagy hát a szőnyegről, ki hogy ismeri, akkor ugye ott állnak a kamerák hadai, ezek a mikrofonok, diktafon, nem is tudom mik azok egész egyszerűen, és lökik a kérdéseket nagyon. És én elrontottam egy óriási dolgot, hatalmasat vétkeztem az kapcsán, hogy nem voltam arra felkészülve, hogy én ne nézek közösségi médiát. És már olyan szinten voltam felmérgelve azoktól a dolgoktól, amiket én olvastam, hogy egész egyszerűen így folyt ki belőlem, függetlenül attól, nem mentegetőzésképpen, hogy ez körülbelül egy 20 perces interjú volt, vagy negyed órás, tehát hogy most ezt sem fogom tudni pontosan megmondani, igen. És ebből a legdrámaibb részt, hogy mondjam, szedték ki, vagy kapták ki, ugye nyilván itt azért a nézettség szempontjából fontos az, hogy legyen valami csattanó benne, és hát ugye mivel én erre nem voltam felkészülve, én ennek nagyon jó partner voltam. Tehát ahogy kérdeztek, az úgy esett, úgy puffant, és kaptam hideget, meleget, akkor utána volt azért egy kis eltűnésem is, olyan értelemben, hogy a bizalmatlanság miatt nem akartam senkivel se beszélni, interjú kapcsán, tehát most nyilván barátok, tehát akiket ismertem, azok megmaradtak, de nagyon sokáig újságírókkal nem akartam beszélni. És amikor ez szépen lecsillapodott, meg egyéb ilyesmi, akkor kezdtem újra interjúkat adni, és akkor tudtunk erről az egészről újra beszélni, illetve hát így átrágni a dolgot, hogy végül is mi volt a hiba, mi történt. Az azért elég sok idő volt, tehát szerintem, ha jól emlékszem, egy ilyen jó 8-9 hónap volt akkoriban egy vámműtétem, és a vámműtétből már felépülten volt az első interjúm, és azért az, hát mondom, bő egy év volt kb. Az, mire legközelebb kamera elé vagy mellé álltam. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog így. Ezt sajnos meg kell tapasztalni. Ugye ezt már többször lenyilatkoztam, hogyha lehet így fogalmazni, hogy egy klasszis és egy bajnok között az a különbség, hogy például a klasszis, ha felmegy az első olimpiáján, őt nem fogja agyon nyomni a teher. És hát ezek szerint akkor én bajnok státuszban voltam, akinek a fizikai és szakmai adottságai, vagy technikai adottságai adottak ahhoz, hogy olimpiai érmes legyen, de mégse bírja el az első olimpiának a súlyát. Ebben én nagyon csúnyán beletörtem, de ahogy az érem is bizonyítja, hál' Istennek ezt utólag be tudtam pótolni.
Cserő Gáspárral beszélgettünk talán 2 évvel ezelőtt, és ő is mondta, hogy az első olimpiáján, most sajnos nem sikerült neki kijutnia, mert nagyon kevés maraton futót engedtek Tokióba, de mondta, hogy amikor kim volt szintén Rióba, elvitte a hév, rengeteg olimpiai eseményre elutazott, és próbált minél több élményt szerezni, és hozzájárult ahhoz, hogy nem tudott mondjuk 100%-ot, 110%-ot nyújtani a saját versenyén, hanem csak mondjuk 95%-ot, és emiatt picit gyengébb volt az eredmény, amit ő szeretett volna. Ez benne van, hogy ott annyira felfokozott állapotban van az ember, olyan körülmények vannak, hogyha nem tényleg ez az első olimpiája az embernek, akkor az egész hév el tudja vinni.
Igen, abszolút. Ami nekem nagyon furcsa, és ezt én most nyilván saját sportágon belül tudok erről beszélni, hogy rengeteg olyan ország van, akik az utánpótlás korúaktól sok partnert kihoznak az olimpiára. Tehát most nyilván itt van egy bizonyos létszám, vagy egy maximum kapacitás, amit mindenki megengedhet magának, de abban különböznek például tőlünk nyugatabbra országok, ahogy így most emlékszem, sőt mondjuk amúgy keleti országok is vannak ebben, tehát most ez nem is feltétlenül földrészhez kötött, hogy például, ha én mondjuk most kimegyek, mint első számú 90 kilós olimpikon, ugye aki kijutott az olimpiára, akkor nekem, vagy legalábbis mondjuk a 81-esnek és a 90-esnek hoznak egy partnert, aki súlyban közel áll, és lehet az, hogy a következő olimpiára például ő jut ki. Most ő nem fog küzdeni nyilván a olimpiai csarnokban, de sokkal közelebbinek fogja érezni ezt az egészet. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog lehet, hogy ezek a partnerek, ezek a fiatalok, akik képesek lehetnek kvalifikálni magukat a következő játékokra, ők már sokkal közelebbről megismerjék, átéljék ezt az egészet, bejöjjenek az olimpiai faluba, mert igaz, hogy már van európai játékok, igaz, hogy van ifjúsági olimpia, de amikor az ember elmegy egy olimpiájára, az teljesen más. Tehát, hogy ez egész egyszerűen más, tök érdekes, hisz rengeteg versenyen voltam én is az olimpiák előtt. Hála az égnek volt EB érmem, VB érmem, utánpótlásban is szinte mindenhonnan volt érmem, de ahogy kimész egy olimpiára, mindig más a közege. Ami most esetleg még az én szempontomból kicsit szerencsésebb volt, az ugye én két dolgot tudok ennek így beskajtújázni, vagy beállítani. Az egyik az a foci Európa-bajnokság, ami ugye viszonylag nagy figyelmet kapott, és ugye ezért a tokiói olimpia kicsit háttérbe került, illetve hát sajnos a másik rész az meg a pandémia. Tehát sokkal kevesebben kerestek minket az olimpia előtt, mint mondjuk Rio előtt. Függetlenül attól, hogy én ugyanabban a státuszban voltam, tehát ugyanúgy éremesélyesként mentem ki, ugyanúgy világranglista top 5-ös, sőt, még egyel előrébb is végeztem, mert Rióban negyedikként jutottam ki, Tokióban harmadikként. Tehát, hogy ugyanannyira várható volt tőlünk az eredmény, de nem volt az a nagy hype, az óriási felhajtás körülöttünk, és szerintem ez most valahogy egy kicsit jobban feküdt a sportolóknak.
Több interjúban is említetted, hogy mennyire nagy figyelmet szenteltetek a mentális felkészülésre. A pszichológusokkal vettétek körül magatokat, hogy most erre komolyabban odafigyeltetek a mostani olimpián, mint a korábbiakon, vagy ez mindig jelen volt a magyar küldöttségnél?
Ez is személyfüggő. Tehát nyilván ezt azért az ember, ha választja, ezt hogy mondjam, ezt nem lehet kötelezővé tenni, hogy te elmész egy pszichológushoz, mert ezt neked el kell dönteni, hogy neked kell, vagy a szakmai stábnak el kell dönteni, és ezt meg kell beszélnetek, hogy neked ez kell. Én dolgoztam pszichológussal is, és most dolgoztam mentál coachsal is az utóbbi időszakban a Tamással, a Járdán Tamással, és kellett. Tehát ez nem egy kötelező dolog, azt kell, hogy mondjam, hogy ez is nagyon gyerekcipőbe jár még itthon, tehát ahogy így nézem az összességét ennek az egésznek, nem sokan dolgoznak szakemberekkel.
Ezt láttuk egyébként az olimpián, most ez sláger téma volt, a mentális egészség, ugye volt a tornásznál a Simona Biles, aki visszalépett számuktól arra hivatkozva, hogy nem érzi magát mentálisan kompletnek, hogy nem érzi a hogy mondja, az ugrásokat 100%-osan, ezért nem merte bevállalni, hogy ezt akár a mentál coachot ajánlanád fiatalabbaknak is, hogy úgy, már úgy készüljenek rá egy ifjúsági világbajnokságra, egy ifjúsági olimpiára, hogy már mentálisan úgy készen állnak.
Ezt én nem úgy kötném korhoz, uh-huh. hogy utánpótlás korosztály, vagy felnőtt, vagy uh-huh. tudom én 20 éves kor. Én ezt, bocsánat, úgy kötném korhoz, hogy érettségszinten. Tehát nekem volt Rio előtt is már próbálkozásom arra, hogy dietetikussal foglalkozok, vagy hát táplálkozás tanácsadóval, ugye Haris Éva személyében, de nem voltam rá megérve. Tehát ez és még azt sem tudom mondani, hogy ez az én hibám, mert egész egyszerűen ez az adott korszaknak a sajátottsága, hogy hát jó, eszel csirkét, eszel rizst, most erre így emlékszek, de akkor teljesen változatos étrendről beszélünk, de nem tudtad azt megállni, hogy hú, te most nem ennyire fagyizni, vagy ne igyál ezt, vagy ne igyál azt. Ehhez meg kell érni, és például ahogy az étrend is ugyanilyen, úgy a mentális felkészülés is ugyanilyen. Amit én tudok biztosra állítani, az, hogy a mentális felkészülés így, hogy már ezt megtapasztaltam, átéltem, dolgoztam vele, és foglalkoztunk vele rengeteget, ugyanolyan fontos, mint a fizikai. És ezzel én nagyon sokáig próbáltam vitatkozni, és nagyon sokáig próbáltam ezzel szemben állni, függetlenül attól, hogy én egy elég nyitott embernek tartom magam, tehát hogyha azt mondják, hogy ez 5%-ot hozhat még a teljesítménybe, akkor próbáljuk meg. De én azt nem voltam képes elfogadni, hogy ez ennyire fontos, mint mondjuk a maga a fizikai teljesítményfokozás. És egész egyszerűen így például Tamással is őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan helyzetek, szituációk, amikor elkezdtük mi a közös munkát, hogy mondta ugye a tematikaszerű, hiteles szakmai tudással támasztott dolgait, hogy hú, ebbe kell hinni, így kell erre készülni, ilyen gyakorlatok vannak rá, és így nem tudtam eldönteni, mert bocsánat, de hogy most egy gyógyós ül velem szembe, hogy hát ezt most ő hogy tudja elhinni, vagy egy komoly, hiteles szakember. Tamás, ne arra úgy, hogy ezt most így majd hallgatom, de tehát egész egyszerűen volt bennem egy harc annak kapcsán, hogy ez most jó lehet, vagy nem lehet jó. De mivel a nyitottságom megvolt rá, és tényleg úgy igyekeztem betartani mindent, hogy a Tamás elmondott, és bevált, így azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy humbuk ember ült előttem, aki mondta a dolgait, mert pont ráért, tudom én, heti egy órába, hanem egy ténylegesen nagy szakmai tudással rendelkező ember ült velem szemben, aki rengeteget tudott segíteni a mentális felkészülésemben, és át tudta variálni, vagy meg tudta változtatni a gondolatmeneteimet dolgokkal kapcsolatban.
Pár ilyen példát fel tudná hozni a kedves hallgatóknak?
Persze. Ami a legfontosabb, most nekem így is így például laikusként, és nem is sportra kivetítve az. Ugye nagyon sokunknak van ilyen, a mai napig is nekem is van, csak most már tök máshogy tudom kezelni, hogy rossz napod van. Most erre van egy másik kifejezés, hogy hát milyen napod van, de lehet ez azért, mert kijöntöd a kávét reggel, mert esik az eső, és nem szereted a burús időt, vagy bármi ilyesmi, és mikor a Tamással voltak az utolsó simítások a kiutazás előtt, akkor így kérdeztem, mindig, ez egy interaktív dolog volt, mindig beszéltünk egymással, tehát nem az volt, hogy ő mondta, hanem mindig volt reakcióm rá, kérdésem, amit nyugodtan fel is tehettem, és megkérdeztem, hogy mondom, Tamás, mi lesz akkor, hogyha mondjuk egy rossz napom lesz az olyan, felkelek, és rossz napom van, nem tudok mit csinálni, rosszul aludtam, nem volt jó a kávé,
hát érzelmileg rossz állapotban van az
teljesen
ember.
Teljesen mindegy,
a honvágy, stb.
Bármi, így van. Tehát mindegy, hogy milyen külső tényező miatt, de rossz napon van. És akkor kérdező, 28-án leszek? Mondom, 28-án. És akkor nézett rám teljes átéléssel, hogy ki a fene fogja azt eldönteni, hogy neked rossz napod lesz 28-án. Hogy szerinted ez így előre meg van írva, vagy ez sorsszerű, hogy neked most 20-21-ben, 28-án az olimpián rossz napodnak kell, hogy legyen? Hát mondom, sorsszerűnek biztos, hogy nem, mert azért ugye a magasztosabb dolgokban nem igazán hiszek, tehát hogy nem... Most már egyre inkább babonás vagyok, meg szinte már tényleg kezdek mindenbe inni, de azért eddig elég zárkozott voltam ennek terén. És kérdezte tőlem, hogy ezt így ki dönti el. Hát mondom, nem tudom. Jó, hát figyelj akkor, hogyha mondjuk kiöntöd a kávét, és azt mondod, hogy fú, de rossz napom van, akkor azt kidöntötte. Hát mondom, azt én. Akkor ezek szerint te el tudod azt is dönteni, hogy neked jó napod van. És így ültem, és ott is gondolkoztam már, és hazaúton is csak ez járt a fejembe, hogy igazság szerint az, hogy neked most rossz napod van, az csak te szabályzod. Vannak tényleg külső tényezők, tönkreteszik az autót, leöntöd magad az első, nem tudom, találkozót során, és akkor ott járkálsz végig tényleg egy...
De akkor lesz szoktad önteni magadat kávéval, mert
sok gyakori példa.
Igen, hajlamosak amúgy az emberek így, nem tudom, én félistenként kezelni sportolókat, de mi ugyanolyanok vagyunk.
Persze.
Ez egy nagyon érdekes dolog volt, és ez például a legelső, amit így mindenkinek tudok mondani, mert tök jól át is jött. Tehát volt most egy barátom, hívott, figyelj, nagyon rossz napom van, itt elkezdett panaszkodni. És én már közepén mondtam neki, pont úgy, ahogy tanultam a Tamástól, és akkor igazából ilyenkor érik be az egész dolog, hogy hagyjál már, hát miért van neked rossz? Ki az Isten mondta neked azt, hogy rossz napod van? És mindegy, leszettem erről a panaszkodásról, és visszajövott negyed óra múlva, hogy hallott, kösz, fú, minden rendben van, fú, tehát minden oké.
De akkor ez is sokszor fejben dől el, hogy milyen mentális állapotban van az ember, az sokszor döntés kérdése.
Én inkább azt mondanám, mert a mentális állapot egy dolog, és tényleg így azért az ember képes lehúzni, vagy felmagasztalni magát, ez attól függ.
Főleg a judóban, amit nem csak magadat kell legyőzni, hanem egy ellenfelet, és igen. Ott is kell egy...
Ott ráadásul ez a kellemes a hasznossal, mert ha te kicsit fel tudod magad húzni, akkor az automatikusan következik, hogy őt le tudod nyomni. És ez kétélű penge, tehát hogyha te most mész egy japánnal, mint hogy én ugye 8 közé mentem a japánnal,
igen.
És én elkezdtem volna őt magasztalni, úristen, ez japán, és hogy itthon van, és hogy
judóban japán, nagyon nehéz legyőzni.
Csináljuk, és lehetetlen, akkor én az automatikusan nyomom le magam, úgy, hogy őt sokkal feljebb helyezem. És erre is voltak nagyon jó feladataink, illetve dolgaink, amiket küzdöttünk rá, vagy hát megcsináltunk rá. Úgyhogy tökéletes közhely volt az, hogy minden fejben dől el. Kicsit javítanék ezen, azt mondanám, hogy majdnem minden fejben dől el, mert most nyilván a mentális felkészülés egy dolog, de ahhoz kell azért egy fizikai háttér is például, vagy egy egészségügyi háttér is, de rengeteg minden. És nagyon örülök annak, hogy ezt így 27 évesen meg tudtam tapasztalni, és hogy ezt az utat így be tudtam járni, mert ez függetlenül az éremtől, és ezt mások is tudják igazolni, mert a meccsnapomon, a versenynapomon még csak az éremért mehettem volna, tehát vígaszágon is azt mondtam, hogy srácok, idézőjelben most nyilván az éremre törekszik az ember, de idézőjelben mindegy, hogy mi történik, mert eszméletlenül jól érzem magam, és egy olyan utat tudtam bejárni, ami tényleg minden sportolónak az álma lehet. Én kívánom minden sportolónak, vagy nem sportolónak, tehát laikusnak, vagy egy átlag embernek, hogy élje meg azokat a napokat, amiket tényleg büszkeséggel, boldogsággal át tud élni, meg tud élni, mert nekem az egy olyan nap volt, és megmerem kockáztatni, hogy így a karrierem során ez volt az első olyan nap, amikor el tudtam engedni a stresszt, a teljesítménykényszert, és csak arra tudtam fókuszálni, hogy tényleg élvezem, amit csinálok, és meg is lett az eredménye. Sokkal könnyebben, mint hogyha szenvedtem volna azon egész nap, hogy hú, kell az érem, kell az érem, kell az érem. Így egy másik utat jártam be, de tényleg nagyon-nagyon jó volt.
Utánpótlás edzőként is dolgozom, és ott is szoktam látni a gyerekeken, hogyha őszintén mondom nekik, hogy le tudják győzni az ellenfelet, hiába játszunk egy MTK-val, egy honvéddal, ami papíron jóval erősebb nálunk, de mondom nekik, hogy képesek rá, meg tudják csinálni, és hogyha ők ezt elhiszik, és meg tudod őket győzni, hogy ne görcsöljenek rá, élvezzék, ügyesek, tehetségesek, élvezzék a focit, egymás csapatként játszanak, 7-8 évesek is teljesen fel tudnak szabadulni, és jóval erősebb csapatot is képesek legyőzni, hogyha őszintén hisznek benne, és felszabadultan tudnak játszani, hogy ez valóban tud működni, hogyha az ember fejben hoz egy döntést, vagy megnyugszik, és akkor hisz abban, hogy képes akár bármit elérni az adott pillanatban.
Ez abszolút igaz lehet. Úgy, mint MTK-s zsúdós, azért azt hozzátenném, az MTK-t ne győzzék le, jó? De alapvetően igen, tehát a maga az állítás az ténylegesen így igaz. És ez, mondom, ez azért egy nagyon furcsa dolog, mert tényleg ez is szerintem azért egy elég kezdetleges dolog idehaza, de ennek van létjogosultsága, és nem is kevés.
Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a Tribün adását.
Tribün, a Spirit FM sportmagazinja. Nálunk egyetlen zicser sem marad ki. Minden, ami sport. Átigazolások és eredmények az európai futballtól az amerikai fociig. A Forma 1-es száguldó cirkusztól egészen az éppen aktuális olimpiákig. A legjobb sportszakértőkkel és magukkal az érintettekkel vesézzük ki a hét legfontosabb sporteseményeit. Műsorvezetők Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Barnás.
Folytatjuk is a Tribün adását, amelyben Tóth Krisztián judózóval beszélgetünk. A tokiói olimpiát egy évvel halasztották ugye a koronavírus miatt. Mennyire nehezítette meg ez a formaidőzítést? A vírus mennyire akadályozta a felkészülést?
A pandémia első időszakában roppantul. Igazából ott sem fizikálisan, tehát ugye most visszatérnék a mentális része, ott sem fizikálisan dőltem meg, mert nyilván volt egy kész alapunk, amin csak finomítani kellett. Hanem az volt a nagyon nehéz dolog, főleg addig, amíg nem volt biztos az, hogy most lesz olimpia, nem lesz olimpia, ha lesz, akkor mikor, hol tartják, hogy tulajdonképpen mire készülünk. Tehát azért azt, hogy napi kétszer kivégzed magad tulajdonképpen az edzőteremben, de nem tudod, hogy hova meg, hogy minek, azért az eléggé őrlő tud lenni, és az nálam be is jött. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit demotivált lettem, nem volt annyi ambícióm, nem éreztem azt, hogy hú, ebből lesz olimpia, főleg az a rengeteg rémír, hogy hú, tényleg nem fogják megtartani, és egy ciklus kimarad. Az roppant nehéz volt. És itt tudok visszakanyarodni a Tamáshoz például, hogy amikor elkezdtünk együtt dolgozni, és ebbe így visszarázkodtunk, és rásegített, és elfogadtam azt, hogy a Viszmajor helyzetet, tehát azt, amit nem én kezelek, azzal nem kell foglalkozzak, azokkal a külső tényezőkkel, amik befolyásolják a játékok szervezését vagy lebonyolítását, az nem az én feladatköröm, és azzal nekem nem kell foglalkoznom. Úgy tudtam igazán elengedni ezt az egészet, és úgy tudtam megint visszaállni 100%-osan a melóba, vagy inkább már azt tudom mondani, hogy 110%-osan. A koncepció az nagyon, nagyon jó volt amúgy a pandémia és minden egyéb negatívummal kapcsolatban. Egész egyszerűen nem foglalkoztunk vele. Tehát rengetegen kérdezték, hogy most milyen érzés volt az, hogy nem voltak nézők a stadionban, és elég érdekesen tudják konstatálni, amikor mondom, hogy hát nem érdekelt. Tehát, hogy őszintén, komolyan és teljes mögéállással tudom azt mondani, hogy abszolút hidegen hagyott, hogy hány néző van, mert nekem az volt a feladatom, hogy arra 4 perc összpontosítsak, amit a tatamin az ellenfelemmel kell leküzdenem, és nem foglalkoztatott az, hogy nem hagyhatjuk el az olimpiai falut, hogy néhány helyen maszkot kell hordani, hogy akkor most ténylegesen megtartják a versenyt, hogy lesz néző, nem lesz néző. Tehát minden olyan külső tényező, ami az energiámat elvitte volna, azt úgy próbáltuk minimalizálni vagy nullázni, és hát nagyon jól be is vált.
Akkor ettől függetlenül, hogy nem voltak nézők, az egészségügyi protokoll nagyon szigorú volt, meg volt az olimpiai feeling, fel tudtál pörögni akkor a mérkőzésekre, csatákra?
Igen. Tökre úgy fogtam fel, mintha egy nagyon komoly keretedzésen lennék, vagy egy kisebb versenyen. Tehát mindenféleképp megtaláltam a motivációt és a küzdeni akarást, ugye eleve úgy is mentem ki, és ezt ott kint fenntartottam, viszont ahogy említettem, semmi mással nem törődtünk, és tényleg nem is szabad igazából, mert hogyha az ember így leül és ezen átgondolja, vagy elgondolkodik egy kicsit, akkor érezni fogod azt, hogy most az, hogy van néző, vagy nincs néző, főleg úgy, hogy Japánban, tehát még hogyha Magyarországon lettünk volna, és ugye neked szurkolnak, azt mondom, hogy az egy kicsit bosszantóbb, mint az, hogy külföldön vagy, és mondjuk esetleg ellened. Úgyhogy nem törődtünk semmi ilyesmivel. Én csak azzal foglalkoztam, hogy kivel fogok küzdeni, és mi a taktikai utasítás.
Milyen volt a szervezés egyébként Japánban?
Azt kell, hogy mondjam, hogy pazar. Tehát kint is megköszöntünk a Japán Bizottságnak, illetve a NOB-nak nyilván azt a rengeteg hercehúrcát, amit annak érdekében csináltak, hogy mi meg tudjuk csinálni a versenyt, tehát ők lebonyolítsák, mi meg tudjunk harcolni. Összességében viszonylag zökkenőmentesen ment minden. Tehát nyilván kellett várni a reptéren, rengeteg papírmunka volt, applikációt kellett letölteni, amilyen hát elvileg ilyen nyomkövetős volt, és minden nap kellett hőmérsékletet mérni, tesztet adni a Covid miatt, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ők kimaxolták a szervezést. Tehát ahogy ebben a helyzetben, ebben az állapotban azzal a óriási ellenszéllel, amit ugye a japán emberek adtak az olimpiával kapcsolatban, ami nyilván egyrészt teljesen természetes, mert féltek attól, hogy most oda megy 20 ezer ember, és hogy beviszik a vírus különböző variánsait, és sokkal hamarabb elterjed a Szigetországban. Ettől függetlenül szerintem nagyon-nagyon pazarul megcsinálták.
Hiányoznak a japán ételek?
Hát most nem, mert annyit tettem kint, hogy most egyelőre nem tudok ránézni. Hozzáteszem azt, hogy múlt héten pont sushiztam egyet, de...
És olyan volt, mint kint, vagy...
Hasonló. Nyilván azért ez itt teljesen más. Más a víz, más a rizs minőség. Tehát azért ez, ebben van egy kis különbség, de ez szerintem minden ország sajátosságára igaz. Tehát most kint nem fogsz enni olyan gulyáslevest, mint idehaza.
Mi volt egyébként az olimpiai menetelésednek a csúcspontja, amikor legyőzted a japán ellenfeledet, vagy amikor biztos volt az olimpiai érem? Melyiket mondanád inkább?
Nem is igazán hegyezném ki a menetelést. Tehát, hogy pont ahogy ezt így előbb említettem neked, hogy egy olyan állapotot sikerült elérni, egy ilyen úgynevezett flow állapotot, vagy ahhoz hasonlót, hogy az egész egy csúcs volt végig. Tehát az első dobásomtól kezdve azt, hogy utána megvertem a japánt, még azt is tudom mondani, hogy kikaptam a némettől, és egy másodpercig nem örlődtem rajta. Idegesített, átrágtam, hogy mit hibáztam, hozzá kell tennem, hogy szerintem az egy kézben tartott meccs volt, tehát az is egy olyan meccs volt, amit sikeresen abszolválhattam volna, de hibáztam egyet, és hát most nyilván ez a sport szépsége, és hát csúfsága is, hogy ugye az ember hibázhat, mert ugye nyilván ebben az is benne van, hogy az ellenfél is hibázhat, de azt is úgy tudtam a helyén kezelni, hogy egyből tovább tudtam menni. Utána megvertem a világbajnok hollandot, vagy hát volt világbajnok hollandot, és hát harmadik helyre kétszeres Európa bajnok oroszt. Egy borzasztóan nehéz sorsoláson mentem túl, és egy nagyon-nagyon jó formába. Minden egyes meccsen tudtam azt, hogy mit akarok csinálni, hogy mit fogok csinálni, hogy Gáborral mit találtunk ki, hogy az ellenfelem mikor fárad, mert ugye nekem a legnagyobb fegyverténnyem az, hogy az állóképességem az a világszínvonalat közelíti. Vagy talán azt tudom mondani mindenféle túlzás nélkül, hogy ott van az elejében a 90 kilóba, és ugye nyilván minél hosszabb a meccs, annál inkább nekem kedvez, mert abban biztos voltam, hogy én nem fogok elfáradni. És itt jön vissza például az a szihés dolog, hogy amikor én ránézek a másikra, és látom, hogy fáradt, akkor én mutatom magam, én kiegyenesedek is fapofával, függetlenül attól, hogy hát belülről érzem, tudod, hogy annyi sav van benne, mint egy tartálykocsiba, de egész egyszerűen nem mutatom neki azt, hogy én is meg vagyok pusztulva, el vagyok dögölve, és ez azért látszik a meccseken is, látszik az ellenfeleken is, hogy ez mennyire nyomja őket össze, független attól, hogy mondom, világbajnokkal, meg többszörös Európa-bajnokkal küzdöttem.
Az, hogy erőlétileg ennyire ki tudsz magaslani, gondolom az a mentális felkészülés is beleszámít, akkor az étrend, mert adás előtt beszélgettünk, és mondtad, hogy nagyon odafigyelsz, hogyan étkezel, akkor az edzések. Itt nagyon profin be van állítva minden, vagy a többi sportolóhoz képest is többet edzel, vagy fizikai adottságnak köszönhető, vagy hogyan lehet azt elérni, hogy te legyél mondjuk mentálisan, meg fizikailag a legfelkészültebb, aki a legjobban bírja.
Hát igazából, amit felsoroltál, az mind kell hozzá. Ez sok kis apróságból, meg nyilván sok nagy tényezőből is áll. Most itt a legnagyobb tényezők az a mentális felkészülés, az egészségi állapot, a genetika és az edzésmunka, ami ezt társul, az és nyilván, hogyha most rossz edzés munkát végzel, akkor nem fog kijönni a lépés. Tehát ehhez mag egyből következik, hogy kell hozzá egy nagyon jó szakmai háttér, ami hál' Istennek adott volt, és így, ahogy említetted, az étkezés, az aktuális napi forma, minden kell hozzá. Amiért nem tudtam idegeskedni az olimpián, és amiért el tudtam engedni a teljes stresszfaktort, az volt, hogy én tudtam, és meggyőződésem volt, hogy mindent, amit lehetett, megtettem azért, hogy a lehető legjobb formát vigyem a játékokra. És ebből kifolyólag úgy el tudtam engedni a stresszt, hogy elmondani nem tudom. Tehát tényleg nem volt bennem szinte az egész olimpia alatt egy fikarsz olyan se, hogy úristen, most olimpia van, vagy egyéb ilyesmi. Volt egy nagyon minimális ilyen kis megzökkenés a mérés után, közvetlen a meccs nap előtt, de azt is viszonylag tök jól tudtuk hárítani. De figyelj, most alapvetően ez is egy tök nagy igazság. Ha mindent megtettél érte, akkor az eredménytől függetlenül te elégedett lehetsz magaddal.
Igen,
és
igen.
Ezt most nagyon szerencsés és nagyon könnyed helyzetben mondom, mert ugye nekem megvan az olimpiai érem, de én ugyanezt mondtam volna akkor is, hogyha kikapok, vagy kiesek egész pontosan, hogy, hogy független az eredménytől köszönöm szépen azt a rengeteg energiát, melót, anyagi segítséget, hátteret, mindent az MTK-nak, az edzőknek, a stábnak, a szponzoroknak, hogy mögém állították. Mindent megtettünk, és ez most erre volt elég.
Igen, az úszóknál is szokott lenni, hogy sokszor nem is az érem náluk a cél, de valószínűleg egyébként igen, de sokszor az idő, amivel versenyfutnak és azt akarják elérni, akkor a sportolókra igaz lehet, hogy valóban mindenki tudtak adni magukból, és akár ez egy ötödik hely lett, akár egy első hely, gondolom függ a mezőnytől is, de hogyha a tudásod legjavát nyújtottad, akkor egy ilyen elégedettség ott van benned, és nincs akkor egy frusztráció, hogy negyedik helyen végeztem, és de kár, hogy nem lett meg az olimpia, mert tudod, hogy kihoztál magadból mindent.
Igen, hát ez is egy ilyen közhely, hogy ne a másikat akar legyőzni, hanem magadat is. És lényegében amúgy ezek igazságok. Tehát így elsiklunk feletted, ez tényleg ez az igazság, hogy ha már magadat legyőzted, akkor az már egy elégedettséget adhat.
Most így a végéhez érve, a családodra jutott már idő az olimpia óta?
Igyekszünk sokat együtt lenni, igen. Pont most fogunk majd elutazni egy kicsit pihenni, hogy ezt a, hát hál' Istennek nagy felhajtást kicsit el tudjuk kerülni, de igyekszünk, igen. És hát nyilván például nem volt róla említés, de hát a család is nagyon kellett ahhoz, hogy ez az egész így össze tudjon jönni, hisz az, hogy én normálisan tudjak pihenni, hogy nyilván a feleségem folyamatosan főzzön nekem, és hogy minden gramra pontosan elő legyen állítva, ez ők is nagyon kellettek, úgyhogy szerintem így zárószó közelében már azt tudom mondani, hogy igen, nekik is nagyon szépen köszönöm.
És el tudod képzelni, hogy a élsportolói karriered után edzőnek állsz, vagy gondolkodtál ma azon, hogy hogyan folytasd majd, és miután befejezted a pályafutásod?
Én mindig is annak...
Nyilván még távol vagyunk tőle.
Igen, mert minél több olimpiát kívánunk, nem azért kérdeztem.
Azért azt mondjam, hogy belátható időm van azért nyilván a karrier vége, tehát most azért 27 vagyok, most nyilván ebben még egy párizsi kvalifikáció abszolút beleférhet, és hogy utána mi jön, azt már nem tudjuk, mármint az élsport szempontjából. A testnevelési egyetemre járok, ugye szakedzői szakra, tehát van bennem egy olyan ambíció, hogy edzőként is tevékenykedjek, de én mindig is olyan beállítottságú voltam, és megfogadtam azt az idősebb rókáktól, vagy a tapasztaltabb emberektől, hogy próbáljunk több lábon állni, tehát nekem van mondjuk nehéz gépkezelő OK is, végzettségem is, és tehát én szeretnék azért még pár
az is
pár
mennyire passzol hozzá.
Hát figyelj, ez nagyon nagy érdekesség amúgy, mert most alapvetően az, hogy valaki sportol, attól függetlenül lehet egy teljesen más civil szakmája is, és például ezt a nehéz gépkezelést én ezt nagyon-nagyon éltem.
Wow. Páncél Gábor, a Cselgán Csuzuk szövetségi kapitánya elmondta egy interjúban, hogy azt ígérte neked az olimpia előtt, hogyha érmet szerzel, akkor megkapod a BMW motorját. Végül megkaptad ezt a motort?
Meg, persze. Hát amúgy a Gábor az edzőm is, tehát nem csak a szövetségi kapitány, hanem az a szerencsés helyzet állt fent, hogy a...
És ha jól tudom, akkor nem csak jogosítvány kéne hozzá.
Igen, igazából a legnagyobb problémám az egészen, hogy folyamatosan nézegettem, mert nyilván nem ülök rá. De le van, még az, hogy tehát ne is menjek vele egy kört, le is takartam, tehát már vettem rá ilyen fóliát, lusta vagyok leszedni róla, mert az mindenhol elakad, az indexbe, a rendszámtáblába, tehát hogy egy elég macerás ilyen fólia került a motorra, és igen, hát el akarom kezdeni a jogosítványt, nyilván anélkül azt nem lehet vezetni, de egész egyszerűen még nem jutottam odáig, rengeteg csesztetést kapok, hogy jogsi, jó, mondom, már csinálom, érdekel, már jó, nem
ismerős a szituáció.
Úgyhogy most azért nyilván ez egy minimális takarózás, de alapvetően most nem is nagyon lenne rá időm.
Hát igen, ezt tapasztaltuk a elmúlt hetekben.
Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy bízok abban, hogy a következő motoros szezonra már meg lesz. És akkor önfeledten tudom használni. Hozzá kell tennem amúgy, hogy én kint el is felejtettem azt, hogy ő ezt megígérte nekem, úgyhogy nem volt, hogy emlékeztetett rá. Meg hát azért tényleg egy ilyen motor az embernek egy nagyon nagy könnyebbség. Tehát az, hogy én bemenjek azt a napi 15 kilométert ugye Csömörről, az nekem egy sokkal nagyobb könnyebbség. Sokan kérdezgetik, hogy hát nem félek, hát én nem hajtom. Tehát nekem nem az a lényeg, hogy én mit a verseny motorozzak, hanem nekem az a lényeg, hogy A-ból B-be a lehető legkomfortosabban, könnyedebben át tudjak menni, és ahhoz ez nekem tökéletes.
Utolsó kérdésként pedig Párizsban az aranyérem lesz a cél?
A Rio-i Tóth Krisztián azt mondaná, hogy aranyérem lesz a cél, a Tokyo-i meg azt mondja, hogy hozzunk egy ugyanilyen formát, és jöjjön ki ugyanúgy a lépés, és érezzem magam ugyanúgy, ahogy Tokióban, és majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Hozzátéve az, hogy azért azt elkönyvelni, hogy én már a párizsi olimpián indulok, azért az még egy kicsit nehézkes, mert nyilván sokan vagyunk a súlycsoportban, és ezt még meg kell ezért harcolni, de abban biztos vagyok, hogy közülünk a legjobb fog kijutni, és én is meg fogok mindent tenni azért, hogy ez az a legjobb aktuálisan legyek.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk a következő Európa-bajnokságokra, világbajnokságokra és olimpiákra is.
Köszönöm a meghívást, és te azt is nagyon szépen köszönöm.
Most pedig akkor búcsúzunk. Sziasztok!
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 Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune. Műsorvezető Takács Áron.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.